Most mielőtt közösen imádkoznánk, szeretnék felolvasni egy ígerészt, és szeretném kérni, hogy álljunk fel erre. Egy ígét az első János levele 3. fejezetének 1. versétől. Nézzétek, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, azáltal, hogy Isten gyermekének neveztethetünk, és azok is vagyunk. Ezért nem ismer el minket a világ, mert nem ismerte fel őt. Élvezetes teremtmények, most már Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Azt viszont tudjuk, hogy amikor ez a kinyilatkoztatás bekövetkezik, olyanok leszünk, mint ő, mert olyannak fogjuk látni őt, amilyen valójában. És mindenki, aki őben neveti ezt a reménységet, megtisztítja önmagát, ahogy ő is tiszta. Egészen eddig. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a reggeli órát, ó Istenem, hogy megtartottál bennünket, hogy kegyelmet tanúsítottál irántunk, hogy újra összegyűlhettünk a te színed előtt. Uram, köszönjük neked, hogy megadod nekünk a te ígédet, Uram, és minden alkalommal ráirányítod a figyelmünket arra, hogy milyen módon váltottál, vásároltál és tisztítottál meg minket. Köszönjük neked, hogy kegyelemből a te gyermekeid lehetünk, Uram. Köszönjük neked ezt. Így ajándékozz meg bennünket kegyelemmel ma reggel is, ó Uram, hogy meghalljuk és befogadjuk a te ígédet. Ajándékozz meg kegyelemmel, Uram, kent fel az ajkakat és a nyelvet, ó Istenem, amelyen keresztül szólni fogsz, és szólni akarsz, ó Istenem, hogy mindannyiunk szíve érintve legyen, hogy mi együtt, Tesen, Uram, felajánljuk neked a tiszteletet, a dicséretet, mert feláldoztad magad érettünk, te megváltottál, megvásároltál, Uram, áldj meg bennünket, és légy kegyelmes hozzánk. Amen. Leülhetünk. Frank testvér, dicsőség és hála legyen az Úrnak. Elég gyakran elmondtam már, az emberek mindig akkor írnak történelmet, amikor a dolgok már megtörténtek, lezajlottak. Az egész emberi történetírás abból áll, hogy beszámolás van adva a megtörténtekről, hogy előterjesztése a lezajlott dolgoknak. Az üdvösség története azonban az örökké valóságtól kezdve előre meg lett határozva, és előre meg is lett írva. A proféták és Isten emberei képesek voltak több ezer évre előre a legpontosabban megírni, hogy mi fog történni és mi fog lezajlani. Miért? Mert a Szent Szellem vezetése alatt álltak és voltak. Mindannyiunk számára, akik most tértünk éppen vissza az izraeli utazásunkról, ez még nagyon jó emlékezetünkben van, amikor ott az esti áhítatokon az Ószövetség proféciáit olvastuk fel, majd az Új Szövetségben tekintetbe vettük azok beteljesedését is. Ez valami magasztos, minden kétségen felül való dolog. És ez az, ami számít. Mert ugye az lehetetlen, hogy az örökké való üdvösségünket olyan dolgokra alapozzuk, amelyek nem zárnak ki minden kétséget. Amennyiben egy bizonyos dolog vagy dolgot Isten nem bizonyított igaznak és hitelesnek, akkor távol tarthatjuk magunkat tőle. Ezért van az, hogy ezen a helyen minden szerénységgel, de teljes komolysággal, minden hangsúlyt Isten ígéjére fektetünk. Nem arra, amit emberek mondanak, értelmeznek, értenek, értelmezgetnek, hanem csak arra, amit Isten mondott, abban a tudatban és meggyőződésben, hogy az ég és a föld elmúlik, de Isten szava örökre megmarad. És mindazok, akik Isten ígéjét befogadták, magukba hordozzák ezt az isteni magot a szívükben, és ennek az isteni vetőmagnak ki kell és ki is fog csirázni, és isteni gyümölcsöt fog teremni. Ez az Isten törvénye. Minden a maga neme szerint teremjen. 1. Mózes 1.11. Ahogyan Isten rendelkezett a földi alkotás létrejöttéről, vagy lefolyásáról, ugyanúgy tette a szellemi teremtésben is. És mi annyira hálásak vagyunk, hogy nem csak egy evilági, egy földi élet létezik, hanem egy mennyei élet is. Nem csak ez a világ, hanem az a világ is. Nem csak egy halál, hanem egy feltámadás is. Nem csodálatos ez? Képzeljük csak el, ha ebben nevezzem nyomorúságos világban kellene élnünk, kilátástalanságban, remény és Isten nélkül. Nos igen, mi értelme lenne akkor még az életnek? Hála legyen az Úrnak, aki megkönyörült rajtunk, aki megkegyelmezett nekünk, magához vonzott bennünket, és Isten fiaivá és leányaivá tett minket. Hiszen együtt olvastuk a bevezető ígeversekben, amelyekre mindjárt visszatérek. A tegnap este egy nagyon harmonikus és csodálatos esküvői ünnepségünk volt, és ezzel összefüggésben szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Jelenések 19. fejezetéből vett ígével kezdjem, majd visszatérek az 1. János 3. fejezetéhez, és aztán nagyon röviden a zsidókhoz írt levél 2. fejezetéhez. A Jelenések könyve 19. fejezetének 1. versétől ez áll írva. Ezután egy olyan morallást hallottam, amely úgy hallatszott, mint egy nagy tömeg ujjongó hangos kiáltása, akik így kiáltanak a mennyben: Halleluja! Az üdvösség, a szabadítás, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké. Mert igazságosak és méltányosak az ő ítéletei, hogy megítélte a nagy parázna asszonyt, aki az ő paráznaságával kihozta a sodrából a földet, és megbosszulta rajta az ő szolgájnak a vérét. És másodszor is felkiáltottak: Halleluja! És az ő füstje felszáll örökkön örökké. Ekkor a 24 vén és a 4 élő lény levetették magukat, és imádták az Istent, aki a trónon ül, ezt mondván, vagy ezekkel a szavakkal: Amen, halleluja. És egy hang felhangzott a trónról: Magasztaljátok a mi Istenünket, ti mindannyian, az ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Akkor egy olyan zsibongást hallottam, amely olyan volt, mint egy nagy néptömeg ujongása, és mint sok vizek zúgása, és mint hatalmas villámok ropogása, amint ezt kiáltották: Halleluja! Az Úr, a mi Istenünk, a mindenható, elkezdte az ő uralkodását, hadd örvendezzünk, és ujongjunk, és adjuk meg neki a tiszteletünket, mert elérkezett a bárány menyegzője, és az ő menyasszonya felkészült, vagy felfegyverkezett, és megadatott neki, hogy fényes fehér lenvászon ruhába öltözzön, mert a lenvászon nevezetesen jelképezi a szentek igazságos, szabott cselekedeteit. Akkor így szólt hozzám: Írd meg, üdvösséges állapotban vannak azok, akik meghívást kaptak a bárány menyegzői vacsorájára. Továbbá ezt mondta nekem: Ezek Isten igaz, szava hihető szavai. Ekkor levetettem magam az ő lábaihoz, hogy imádjam őt. De ő azt mondta nekem, nem, mégse, én csak szolgatársad vagyok neked és a te testvéreidnek, akiknek megvan bizonyságtételük Jézusról, a bizonyságtételük Jézusról. Isten imád, és pedig úgy van, hogy a Jézusról szóló tanúságtétel a prófécia szelleme. Valami nagyon csodálatos dolog, ha könnyű szerrel, erőfeszítés nélkül egyet tudunk érteni a Szentírás egész tanúságtételével, ha képesek vagyunk minden egyes ígét szívből befogadni, ez nagy kegyelem. Tisztában vagyunk azzal, hogy az itt leírt dolgok is meg fognak történni. Lesz egy nagy menyegzői vacsora, és egy nagy sokaság is részt fog venni rajta. Ott a kérdés mindig csak az, hogy az énekíró kifejezésre is juttatja, ki lesz az, aki győztesként fog átlépni a gyöngykapun. Te leszel-e az? Én leszek-e az? A bevonulás megtörténik. A menyegzői vacsora meg lesz tartva. Vajon mindnyájan ott leszünk-e? Mi valamennyien, akik hallottuk Isten igéjét, akik az Úr Jézus követésébe léptünk, ott leszünk-e valamennyien kegyelemből? Ígényt tarthatunk rá magunknak hittel. Nem elbízakodottságból, nem a saját cselekedeteink alapján, amiket esetleg megtettünk, hanem mert teljes mértékben arra támaszkodunk, amit Isten megtett értünk a Krisztusban. Itt az van írva a mennyasszonyról, és megadatott neki, hogy fényes, fehér, lenvászon ruhába öltözzön. A mennyasszony felékesítette magát, helyet adott az előkészületnek erre a nagy és dicsőséges menyegzőre, és akkor be is mehet oda. És lelkünk vőlegényével együtt meg fogjuk ünnepelni akkor a menyegzőt a dicsőségben. Itt ezen a földön annyi előkészülettel jár egy ilyen alkalom megrendezése, annyi mindent figyelembe kell venni, az asztalokat fel kell díszíteni, az ételeket elkészíteni, mindenről gondoskodni. Nos, milyen lesz ott a dicsőségben? Mielőtt az Úr elhagyta volna ezt a földet, a János evangéliumának 14. fejezetében ezt mondta, János 14.3, elmegyek oda, hogy helyet készítsek nektek, és újra eljövök, hogy magamhoz vegyelek benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Pál apostol pedig ezt a következő szavakkal juttatja kifejezésre, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ami az ember szívébe még el sem jutott, azt készített el Isten azoknak, akik szeretik őt. Ez az előfeltétel azoknak, akik szeretik őt. És az Úr azt mondta, ha szerettek engem, tartsátok meg az én parancsolataimat. Testvérünk pedig felolvasta nekünk, hogy Istenem ez igazi szeretete egymás iránt és egymás között nyilvánvalóvá kell legyen. Nem létezik olyan ember, aki azt mondhatná, én ugyan szeretem Istent, és ugyanakkor nem szereti a testvérét vagy a testvérnőt. 1. János 4.20. Az ilyen ember tetőtől talpig hazudik és becsapja önmagát, és nem méltó arra, hogy a szájába vegye ezeket a szavakat. Istennél csak az érvényes, ami megállja a helyét előtte, és csak az állhat meg ő előtte, ahol a szavak és a tettek megegyeznek egymással. Ha mi szavaink nem egyeznek meg a történtekkel, akkor mentsük meg magunkat a beszéléstől. Az van itt írva az 1. János 3, a 16. versben. erről ismertük fel a szeretetet, hogy ő odaadta az ő életét értünk. Így hát nekünk is kötelességünk, hogy életünket adjuk a testvérekért. Isten szeretete egy cselekvő szeretet, és testvérünk szavaival élve egy átalakító, egy a tettekben megmutatkozó szeretetet, egy olyan szeretet, amely kinyilatkoztatja magát, közli magát, hallható, látható, és megtapasztalható a gyakorlatban. Nem elég tehát csak a szájjal, ajakvallomással bizonyságot tenni valamiről. Az első János 3, ugyanebben a fejezetben együtt olvastuk az első vers, nézzétek, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, azáltal, hogy Isten gyermekének neveztethetünk, és azok is vagyunk. Itt két dolog van egy közvetleni egymásutániságban. Az, hogy Isten gyermekének legyünk neveztetve, első pont. Második pont. Meggyőződésből el kell tudnunk mondani, hogy azok is vagyunk. Kellemes vagy előnyös helyzetben van az a személy, aki átélte ezt a tapasztalatot Istennel. És ti is tudjátok, minél üdősebbek lesztek, annál inkább foglalkoztok azzal a gondolattal, hogy milyen is lesz, amikor ez a földi élet véget ér. És néha hajlamosak vagyunk arra, hogy másokat kritizáljunk, és elfelejtjük a mércét önmagunkra is alkalmazni. De hadd legyünk egyszerűen őszinték Isten előtt, és hadd mondjuk ki, Uram, hogyan is tudok én megállni a te színed előtt, meg az adott feltételek ahhoz, hogy megérkezzünk te hozzád a dicsőségbe. Könnyű, és ezt most még egy könyvben is leírom, könnyű ítélkezni és azt mondani, hogy az emberek születésüktől a halálukig áltatás, üdvös, ünnepélyes ígéretekkel vannak bíztatva születésüktől halálig, és akkor jön a nyilatkozat, miután hazamennek, hogy mégsem kötöttek fent ki, hanem valahol lent. De ez a kritikus megállapítás még nem visz fel téged, és engem sem a mennybe. Nekünk őszintéknek és szavahihetőek kell lennünk a szívünkben, és kérnünk kell Istent arra, hogy mutassa meg nekünk az útat, amely személyesen is elvezett bennünket a célunkhoz. Egyáltalán nem elég felismerni vagy megállapítani, hogy sok út vezet el a cél mellett. Ez lehet az egyik oldal. A második és szükséges az, hogy megtaláljuk azt az útat, amely a célunkhoz vezet. Hogy legyenek olyan élményeink Istennel, amelyek elültetik az életünkbe azt, vagy beültetik azt, amire szükségünk van ahhoz, hogy fel lehessünk véve. Amikor beletekintünk, azt hiszem a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetében áll írva, arról az isteni erőről, amely átalakítja a mi testünket, és ennek az isteni erőnek bennünk kell lennie, hogy ez a földi test át tudjon alakulni. Először is a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetében itt az van írva a 4. verstől. Az álhatatos kitartás pedig megbízhatóságot, a megbízhatóságot pedig reménységet. A reménység azonban nem vezet csalódáshoz, mivel az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe, a Szent Szellem által, amely megadatott nekünk. Szószorosan kölcsönbe adatott. Ha alaposan szemügyre vesszük ezt az íge szakaszt, minden alkalommal fel kell tennünk magunknak a kérdést, elmondhatjuk-e mi ugyanezt. Az olvasás önmagában nem vezet el bennünket oda. Nekünk is át kell élnünk ugyanazokat a tapasztalatokat, Következetesen tehát Isten szeretete ki kell, hogy legyen árasztva a te szívedbe és az enyémbe egy olyan élményen keresztül, mint amilyet a tanítványok egyáltalában, mint amiben a korai keresztények korának hívei részesültek. Ma hadd panaszoljuk Istennek, egy ellaposodott kereszténységünk van, és az embereknek automatikusan az van mondva, megtértetek, hívők lettetek, megkaptátok a Szent Szellemet, de megtértünk-e valójában, hívők lettünk-e valójában, megkaptuk a Szent Szellemet valójában, ez a kérdés. Ha valaki azt mondja nekünk, hogy minden megvan, nem kell, hogy így legyen. Hogy ez mégis kívánatos lenne, az igaz. És ha ez megtörténne, mindannyian ráébrednénk határozottan. A korai kereszténységben az volt a szép, hogy nem csak beszéltek ilyen tapasztalatokról, vagy ígényt állították birtokában lenni annak, hanem bebizonyosodott, hogy így is van. És mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy a gyülekezet most a kegyelmi idő végén újra oda kell, hogy jusson, ahol a kezdet kezdetén volt, elkerülhetetlen. És ebbe tulajdonképpen beletartozik mindaz, ami a korai kereszténységben, a gyülekezetben megtalálható volt, hogy bennünk is meglegyen. A Róma 8.11. verse az áll. És ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, úgy az, aki feltámasztotta Krisztust a halottak közül, életet ad, vagy életre kelti a ti halandó testeteket is, az ő bennetek lakozó szellem által. Manapság olyan sokat hallunk az Úr visszajöveteléről, a testünk átalakulásáról, az elragadtatásról, a vele való találkozásról a levegő égben, és aztán persze a menyegző ünnepségről is, és ennek voltak éppen örülünk. De aztán ehhez kapcsolódik egy mélységes fájdalom is. E kérdés kapcsán, ki lesz ott valójában? Itt az áll írva, és ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül. Vagyis, ha ugyanaz az Isten szelleme lakik bennünk, úgy az, aki feltámasztotta Krisztust a halottak közül, életet ad, vagy életre kelti a ti halandó testeteket is, az ő bennetek lakozó szelleme által. Ezt teljes mértékben meg kell értenünk. Meg kellett értenünk, és nem csak ennyit. Arra kell törekednünk, hogy valóban rendelkezzünk a testünk átalakulásának előfeltételével. Ez pedig abból áll, hogy Isten ereje, a Szent Szellem már lakozást vette a hívőkben. Nem elképzelésként vagy gondolatként, hanem a valóságban. Mi hasznunk van az eszméből? Átváltoztatni minden bizonnyal nem fog bennünket. Nem. Ugyanaz a szellem, ugyanaz az Isten erő, amely visszahozta Jézust a halálból. Ez nem egy eszme volt, ez erő volt, Isten ereje, amely halhatatlanná tudta tenni a halandót, amely életre keltette a halottat. És tudomásunk van a harmadnapi feltámadásról, majd a mennybe menetelről is. Tehát Istennek ugyanazon a szelleme, Istennek ugyanazon erejének kell lakoznia a mi halandó testünkben is, hogy általa, eszeme szellem által életre lehessünk keltve. Néha elmondtam már ezt, nem szeretnék akkor ott lenni, amikor az Úr visszajövetelekor milliók csalódása fog kiderülni. Olyan embereké, akik azt hitték, hogy ott lesznek, és aztán mégis vissza fognak maradni. A hitetlenek nem fognak csalódást tapasztalni azon a napon. Ők már magúnyolódnak, és azt mondják, inkább lefele megyek, az összes barátaim már amúgy is ott vannak, és így tovább. Újra és újra hallani lehet, hogy olyan dolgokat mondanak, amelyek ugyan bántanak, de változtatni nem lehet rajta. A csalódás nem az ateistákban és az istentelenekben lesz. Ők nem is számítanak arra. Nekik nincs reménységük, sőt, még a halál után életben sem hisznek. Számukra nem létezhet csalódás. Elégedetlenek lesznek ugyan a sorsukkal, de a csalódás mégiscsak azoknál lesz, ahogy a mi úrunk nagyon világosan megmondta Máté 25. fejezetében, a példázatban nagyon egyértelműen. Rögtön azonnal hasonló lesz a mennyek országa 10 hűszhöz. És ebben a példabeszédben bele van foglalva minden hívő, akik a földön lesznek, amikor az Úr visszajön. És az élmény útat tör magának a csoport kellős közepén. 5 bölcs volt és 5 bolond. 5-en bementek és 5-en visszamaradtak. Pontosan a fele. Így lesz ez az Úr visszajövetelekor is. És ez az íge szakasz is a menyegzőhöz kapcsolódik. És mögötte ezeket a szomorú szavakat olvassuk. És az ajtó bezárult. Ez azt jelenti, itt a 3. versben Máté 25. fejezete, vagy már azonnal az 5. versben, és amikor a vőlegény váratott magára, mindjárt elfáradtak és elaludtak. Éjfélkor azonban egy kiáltás hallatszott. Itt van a vőlegény, álljatok fel az ő fogadására. Akkor mindazok a szűzek felkeltek álmukból, és rendbe hozták lámpásaikat. A bolondok pedig ezt mondták a bölcseknek, adjatok nekünk olajat a ti olajatokból, mert mindjárt kialszanak a mi lámpáink. Erre a bölcsek így feleltek, nem? Ez nem lenne elegendő sem nekünk, sem nektek. Menjetek el inkább a boltosokhoz, a kufárokhoz, és vegyetek magatoknak olajat. Mi alatt pedig elmentek olajat venni, megérkezett a vőlegény. És a készen létben lévő szűzek bementek vele a menyegzői vacsorára, és az ajtó be lett zárva mögöttük. Később aztán megérkeztek a többi szűzek is, és így kiáltoztak, Uram, Uram, nyisd meg nekünk mégis. Ő azonban így válaszolt nekik, bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, nem ismerlek titeket. Ezért legyetek tehát éberek, mert a nap és az óra ismeretlen előttetek. Szeretteim, ez, amit az imént olvastunk, már a közeljövőben valóra várhatott esemény lehet, ami már mögöttünk is állhat. És a nap olyan közel van, és az óra is olyan közel van, közel érkezett, hogy bármely pillanatban bekövetkezhet. Ó, mennyire komolyan kellene mindannyian vegyük, hogy félelemmel és remegéssel elérjük az üdvre jutást, miközben azt mondjuk, Uram, nem hitetlenkedve, de mégis nagyon is valóságos önvizsgálattal elmondjuk, Uram, megvan-e bennem mindaz, ami szükséges ahhoz, hogy találkozzam veled, vagy hiányozni fog valami, amikor visszatérsz? Kiderül-e a hiányosság akkor? Aki akkor indul útnak, az akkor tér vissza, amikor az ajtó már bezárult. Ezért ez a komoly figyelmeztetés, hogy felkészüljünk előre az Úrral való találkozásra. Még az íge szakasz az zsidókhoz írt levél 2. fejezetéből. Itt olyan nyomatékosan figyelmeztetve vagyunk, Ezért annál erősebben kell ragaszkodnunk ahhoz, amit hallottunk, hogy meg ne legyünk fosztva tőle. Mert ha már az angyalok által közvetített íge megszeghetetlen volt, és minden áthágás és engedetlenség elnyerte a méltó büntetést, hogyan menekülhetnénk meg mi? Miközben Isten is tanúságot tett, mellette jelekkel és csodákkal és a Szent Szellem sokféle hatalmi tevékenységével és kiáradásával az ő mérlegelése és megítélése szerint. Micsoda egy csodálatos szakasz, íge szakasz. Itt van a figyelmeztetés. Hogyan menekülhetnénk meg mi, ha figyelmen kívül hagynánk egy ilyen magas szintű megváltást, amely magával, ami Urunkkal vette az ő kezdetét. Nem az emberek, hanem maga az Úr jött el. Megváltott minket, elhozta nekünk a kegyelmet, a megváltást, üdvösséget és a bűnbocsánatot. A Golgota számunkra az a helyszín, vagy az a pont, az az esemény, ahol Isten és az emberiség egyesült egymással, kibékült és összekapcsolódott egymással. A 2. Korintus 5, a 19. verse, mert Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Nos, itt olyan fültanúkról van szó, akik megbízhatóan beszámoltak erről az eseményről. Vannak emberek, akik azon töprengenek, hogy kiírhatta vajon a zsidókhoz írt leveleket. De már abból a tényből, hogy itt nem mondható el, szem és fültanúk voltunk, hanem ahogy itt írva van, amit aztán a fültanúk megbízhatóan megerősítettek nekünk. Ebből világosan kitűnik, hogy a zsidókhoz írt leveleket egy olyan ember írta, akinek a szem és fültanúk elmondták, hogy mi történt a valóságban. Az apostolok közül volt egy, aki alaposan jártas volt a zsidóságban, a törvényben, Isten igéjében, aki nem halászott, hanem tanítva lett. Abban őt Isten különleges módon felhasználta arra, hogy az ő megváltásával kapcsolatos tanács határozatát ilyen csodálatos módon, ilyen áttekintéssel bemutassa. Hiszen mi mindannyian hálásak vagyunk Istennek, hogy ezek a Szent Szellem által megvilágosított emberek képesek voltak mindent leírni és megtanítani mindenkit arra, amit tudnunk kell. És az összefüggéseket, amelyeket mi soha nem tudtunk volna összerakni, itt egységes és harmonikus módon meg lett jelenítve. Kedvező állapotban vannak mindazok az emberek, akik ugyanabban a szellemben állnak, vagy járnak, gondolkodnak és cselekszenek, amelyben Istenem ez emberei, hogy ez átörökíthető lehetne mireánk, és mi valóban belehetnénk illesztve az isteni megváltás folyamatában, éppen úgy, ahogyan ők is. Hogyan is menekülhetnénk meg mi, ha figyelmen kívül hagynánk, vagy semmibe vennénk ezt a rendkívülien jelentős megváltást? Hiszen ez az Úr íge hirdetésével vette a kezdetét, amit aztán a fültanúk megbízhatóan megerősített. Visszaigazoltak. De ezzel még nincs vége. Isten megerősítette, mi pedig egyszerűen várjuk annak beteljesedését. Én azt kívánom, hogy bárcsak ma már elkezdődne, hogy Isten megerősítése hozzáadódjon az ő igéhez. Abban a pillanatban, amikor az isteni megerősítés elmarad, nincs válaszunk. Hiszen nincs meg a bizonyosságunk, hogy meghallgattatásra talált a mi imádságunk ő előtte, és hogy az ügy megállhat és meg fog állni előtte. Itt van megírva a negyedik versben, miközben Isten is tanúságot tett mellette, jelek és csodák által, a hatalom sokféle cselekedeteivel és a Szent Szellem szétosztásával az ő megítélése szerint. Mindkettő összetartozik. Az íge hirdetése és az Istentől kapott megerősítés. Ilyen módon, vagy ezáltal lesz az íge személyesen élővé téve számunkra. Bizonyosságot kapunk, és akkor nem csak a szeretetnek lesz lába, amelyen járni tud, hanem a hitnek is. A hitnek is két egészséges lába lesz, amelyen megállhat. És megvan az ó, az új szövetség, isteni összeköttetésben, a prófétai íge által, és hitben megállhatunk, ráállhatunk az üdvösség rendíthetetlen sziklájára. Isten kegyelemben részesített. Itt hallunk a megváltásról, amelyel meglettünk ajándékozva, de amelyet nekünk személyesen el kell fogadnunk. Mi hallottunk arról, hogy mostantól kezdve Isten gyermekének lehet bennünket nevezni, és azok is vagyunk. Bárcsak valóra válna ez mindannyiunk esetében, bárcsak valóra válna még ma. Annak nincs semmi értelme, hogy most meghallgassuk a prédikációt, és a jövőre összpontosítsuk gondolatainkat. Isten azt akarja, hogy az íge hirdetés alatt megadjuk neki a választ, és ő is meg tudja adni nekünk a választ. Ebben áll a szükséghelyzetünk. Isten ígét hallgatjuk évről évre. Hazamegyünk, elgondolkodunk rajta, semmi ellene. De valójában úgy kellene legyen, hogy a prédikáció alatt egy pár beszédet kezdjünk Istennel. És nem csak ennyi, hanem, hogy még választ is kapjunk tőle. Hiszen őnála a szavak és a tettek mindig egybe vágnak. Az ígéret és a beteljesedés Istennél összetartozik. Ő nem tud mondani valamit, és aztán nem cselekedni a szerint. Nem tud megígérni valamit, és aztán nem teljesíteni a szerint. Nem, Istennél mindkettő harmonikusan együtt jár. Először a prédikáció, aztán a hit a prédikációból, majd a tapasztalat, a részesedés abban, amit Isten a prédikáción keresztül az ő szavaiból mondott nekünk. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy Isten gazdagon meg akar ajándékozni bennünket. Nála van a teljesség, és ő azt mondja János evangéliumának 10. fejezetében, a jó pásztor életét adja a juhokért, vagy adja a juhokért. És ez a gondolatmenet folytatódik egészen addig a versig, János 10:10, azért jöttem, hogy életük és teljes ellátottságuk legyen. Bár lenne, hogy az Úr jó tetszését találna ez időben abban, hogy hitáltal egy olyan mennyiségű áldást árasszon az ő gyülekezetébe, amelyhez mi is hozzászámítva akarunk lenni, hogy hallhatóvá, kézzel foghatóvá, láthatóvá váljon, hogy Isten velünk és közöttünk van, nem csak szavakban, hanem tettekben, a valóságban is velünk és közöttünk van. Annak, aki szeretett minket, aki önmagát adta értünk, aki az ő vérét ontotta értünk, aki megváltott minket, őt illeti a szívünkből jövő elismerés minden kegyelmért, hűségért, azért, hogy tiszta szeretetből magához hívott, elkülönített magának, és magához vonzott minket. Ráadásul belénk helyezte a vágyakozást arra nézve is, hogy készen legyünk, amikor ő visszajön, hogy hazavigye az öveit. az lesz a legszebb nap számunkra. Szeretteim, ez az ige hirdetésnek, ige hirdetésünknek a végső célja. Nem csak itt a Földön egy gyülekezeti életet játszani, mindazzal együtt, ami hozzá tartozhat, hanem a földi jellegű gyülekezeti mi voltunkon túl, gyülekezeti karakteren túl, Isten gyülekezete, Jézus Krisztus gyülekezete, és ahogy itt az evangélium egy szakasza tovább mondja, Isten gyülekezete akarunk lenni, ahhoz számolva lenni. Ahogy valószínűleg a zsidókhoz írt levélben is van egy passzus odább. A 12. fejezetben áll itt a 23. versben, zsidókhoz írt levél 12. fejezet, talán már a 22. verstől. Nem. Ti a Sion hegyéhez, nem. Ti a Sion hegyéhez és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez közeledtetek, oda járultatok hozzá, valamint a sok ezer angyalokhoz, egy ünnepélyes összejövetelhez, és a mennyben felírt elsőszülöttek gyülekezetéhez, és Istenhez, aki bírálja mindeneknek, és a tökéletessé lett igazak szellemeihez, és Jézushoz, az új szövetség közben járóhoz, és a meghintés véréhez, amely jobbat vagy többet mond, mint az Ábel vére. Itt megvan verve a híd a földi helybeli gyülekezetből vagy től, a mennyben felírtak, nyilván tartottak gyülekezetéhez, nem csak ahhoz a gyülekezethez, amelyben a Földön vagyunk bejegyezve, nyilván tartva, hanem a mennyben nyilván tartott vagy bejegyzett gyülekezethez. Ez a legfontosabb cél. Oda szeretnénk tartozni, oda akarunk tartozni kegyelemből. Léteznek ugyan a földi gyülekezetek, és azon túl, azon felül van az élő Isten egyetlen egyetemes gyülekezete, amely összetevődik mindazokból, akik kegyelmet nyertek, megbocsájtást, bűnbocsánatban részesültek, akik új életet kaptak Istenből, akik Isten szelleme által belettek töltve Isten élettel. Isten erővel, amely aztán át tud bennünket alakítani ebből a földi testből, hogy így megállhassunk előtte. Legyetek készen arra, hogy megálljatok előtte, és belépjetek az ő dicsőségébe. Ajándékozzon meg Isten mindannyiunkat azzal, hogy jelen lehessünk azon a nagy és dicsőséges menyegzői vacsorán. Annak, aki elkezdte, ő az, aki be is fogja fejezni, és tökéletességre fogja vinni. Neki akarjuk felajánlani most is a hálaadatosságunkat. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt hálát az Úrnak. Mennyei Atyánk, szívünkből köszönjük neked a te drága és szent ígédet. És még inkább azt, hogy a benne foglalt ígéreteket nekünk adtad, és beteljesített, amit ígéretbe adtál. Hűséges üdvözítőm, ma össze vagyunk gyűlve itt a te színed előtt, és hallottuk a te szavadat. Nem sokára mindez már történelem lesz, mögöttünk lesz. Ó, hűséges Uram, ki fog győztesként bevonulni a gyöngykapón? Te leszel-e az, én leszek-e az? Ki fog csatlakozni az angyalok kórusához? Uram, amikor ez a nagy néptömeg énekelni fog a te trónod előtt, mi is ott akarunk lenni, részt akarunk venni közöttük. Segíts meg bennünket ebben, légy kegyelmes hozzánk, bocsáss meg nekünk, tisztíts meg bennünk, szentelj meg bennünket, tölts be bennünket szent szellemmel. Hűséges Istenem, őrizd meg bennünket a legnagyobb, a legborzalmasabb csalódástól a hitünk útjának végén. Ajándékozz meg kegyelemmel a te színed előtt, hogy rendelkezzünk mindennel, amire szükségünk van arra nézve, hogy megállhassunk te előtted. Hűséges Uram, legyen, hogy a te szent véred, a te szent szellemed és a te szent ígéd hatást gyakoroljon bennünk, hogy ne legyen hiányunk semmiben azon a dicsőséges reggelen, amikor te visszajössz. Urunk, vágyunk arra, hogy a te szellemed által újjá éledjünk. Legyen, hogy lehúljon az áldás esője, és a te szellemed legyen rajtunk az íge hirdetés közben, és munkálkodjon a szívünkben, hogy senki se menjen úgy, senki ne távozzon, ahogyan jött. Most is kérünk, Urunk, hogy őrizd meg bennünket a te ígéd keretei között, hogy a szívünkben foglalkozzunk azzal, és higgyük, hogy beteljesíted azt. Szeretett Urunk, mutasd meg nekünk az útat, amelyen járnunk kell. Mondd meg nekünk, mit akarsz, hogy cselekedjünk. Azért vagyunk itt, hogy a te akaratodat teljesítsük. Ó Istenem, segíts nekünk ennél fogva. Önmaguktól képtelenek vagyunk rá, minden szándékunkkal hátrányos helyzetben üres kézzel maradunk, de bízunk benned, és kérünk téged, légy kegyelmes irántunk, segíts minket szavakkal és tettekkel, és add meg nekünk azt a megelevenítő erőt, Isten erejét, amely magával ragad, amely átformál bennünket, és amely bennünk marad, hogy a mi halandó testünk is halhatatlanná válhassanak. Urunk, imádkozunk a lágoszi testvérünkért is, imádkozunk egész Afrikáért, imádkozunk mindenkiért az egész világon, minden kontinensen. Van még egy kívánságunk, amennyiben ez is a te akaratodban lenne, ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, hogy a te örökké érvényes evangéliumodat hirdethessük a te szent tanács határozatod szerint. Ahogy te magad mondtad a Máté 24:14-ben, tanúságtételül minden nemzetnek. Részesíts minket ebben kegyelemből. Kegyelemből részt vegyünk benne. Uram, szeretnénk méltóképpen előterjeszteni a te dicsőséges evangéliumodat a szabadulásról, a megbocsájtásról, a kiengesztelődésről és a megváltásról az emberiségnek hűségben és hitben is kérünk téged. Nyisd meg a szíveket, hogy hitben be is fogadhassuk. Részesülhessünk benne, és meg legyenek mentve, és meg legyenek váltva az emberek. Neked az igaz Istennek adunk hálát, szívünk mélyéből, a Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen.